Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, Pál összerzetes. Nagybőti időszakban különbözőképpen készülünk húsvét ünneplésére. Most ebben az esztendőben a koronavírus meghatározta gondolkodásmódunkat, és valljuk be őszintén, vallásos életünket is próbára tette. Hitünk próbája volt ez az időszak. Igaz, nagyon sokszor hozzátartozik az ember életéhez a kudarc. Sokszor megtapasztaljuk a sikertelenséget, de nem mindegy, hogy ezzel mit kezdünk. A mostani nagybőti elmélkedésben egy kicsit arra szeretném fordítani a figyelmünket, hogy a nehézségek és a problémák azok nem azt jelentik, hogy föl kellene adnunk a küzdelmet. Nem vagyunk elvetettek, a mi életünk Isten szemében drága kincs. Vannak olyanok tehát, akik eddigi életükre visszatekintve, kedvüket vesztve és kétségbe esetten figyelik nagyon sokszor tervük csődbe jutását. Érzik, hogy életük kevés eredményt mutat, és az idő múlásával sok ígéret betöltetlenül maradt. Éveken át állandóan imádkoztak, és most mégis úgy tűnik az abba vetett hitük, hogy Istentől hallották a szolgálatra való elhívásukat, nem teljesült be. Körülöttük mások látszólag mindennel rendelkeznek, élvezik ígéretük beteljesülését, míg ők a sikertelenség érzésével élnek. Amint visszatekintesz eddigi életedre, emlékszel a nehéz időkre, és ismered a visszautasítás és a betöltetlenség érzését. Szereted az Urat annyira, hogy testedet, lelkedet felajánlva mindent megtettél bizonságul. Végül mégis elérkezett az a pillanat, amikor meggyőződtél, hogy hiába munkálkodtam, minden csak hiába való volt. És most egy gyötrő érzés növekszik benned, ezt suttogva: mellé találtál, egyáltalán nem voltál hatásos. Legjobb bizonyíték erre az, hogy életed nem jelent semmi különös különbséget ebben a világban. És ez persze nem csak arra kell gondolni, ha valaki lelkipásztori szolgálatot lát el, hanem a mindennapi életben, a helytállásban, a családhoz való viszonyulásában is, amikor szerette volna mindezt hívő lélekkel tenni. De azt kell mondanom, hogyha ilyen érzéseid vannak, akkor jó társaságban vagy, valóban szellemi óriások között állsz. A történelemben Isten szolgái között sokan érezték, hogy hivatásukat elégtelenül töltötték be. Élés proféta életére visszatekintve azt látjuk, hogy sírt: Uram, vigyél engem haza, nem vagyok jobb, mint atyáim, akik mind sikertelenek voltak előtted. Légy szíves és fejezd be életemet, mert minden tettem hiába való volt. Vagy például ott van Dávid király. Annyira kétségbe volt esve, amikor elvesztegetett felkenetésére gondolt, hogy mint egy madár kívánt elrepülni valami magányos, elhagyatott helyre, ahogy az 55. Zsoltárt is neki tulajdonítják, ezért így szóltam: bár szárnyam volna, mint a galamnak, akkor elrepülnék és megnyugodnék. Igen, szeretnék eljutni, elfutni messze innét, kedvem szerint a pusztában laknék. Amúgy ez a Zsoltár a remete Szent Pál szentmiséjének is az intruitusa, bevezető éneke. Nagyon szeretem, hiszen rendi közösségünkben ezt a szentmise imádságot többször végezzük. Még Pál apostol is rettegve gondolt arra, hogy életét haszontalanul elvesztegette, ezért írt az egyik gyülekezetének, közösségének: féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam közöttetek. Szent Bernátot is borzasztó kételyek kínozták, ezt írta utolsó napjaiban: sikertelen voltam hivatásom célját illetőleg, szavaim és írásaim értéktelenek. Pedig hát nagyon jól tudjuk, hogy mennyi mindent tett, és mennyien léptek be a rendi közösségébe az ő működésének a hatására. Egy misszionárius 23 év szolgálat után hasonlóan rémes kételyekkel volt eltelve, szolgálatát hiába valónak látta. David Livingstone még a vallástalan világ szemében is az egyik legsikeresebb misszionárius volt, eredményeit a világ elismerte. Szívén viselte Afrikát, számtalan utat nyitott meg az evangéliumnak, nagyon sok magot vetve, és egy Isten használta Angliát a missziókban. Testét, lelkét tökéletes áldozatként ajánlotta fel, és krisztusi életet élt. Óriási hatással volt egész Angliára is. Családja mégis nagyon nehéz körülmények között élt halála után. 23 évi tevékenysége után Livingstone hasonlóan borzasztó kételyekkel volt eltelve, mint Isten többi szolgája. Ő is úgy érezte, hogy szolgálata eredménytelen volt. Életrajzírója idézte a szavait. Mindaz, amit tettem, csak megnyitotta a rabszolga kereskedést. 23 év munkája után nincs semmi gyümölcs, hiába munkálkodtam. George Bowen, bámulatosan szent életet élő ember Indiába ment, magas reményekkel telve az evangélium hirdetését illetőleg, és minden szívét, eszét, testét és szellemét annak sikerére szentelte. Mégis 40 és néhány év elteltével Bowen nem tudott felmutatni egyetlen megtért embert sem. Csak halála után fedezték fel, hogy az egyik legszeretettebb misszionárius volt abban az országban. Még a pogány bálványimádók is úgy néztek Bowenre, mint a kereszténység igazi típusára. Mindezek ellenére Bowen, mint ahogyan sokan mások is, borzalmas sikertelenséget érzett a lelkében. Ezt írta: én a leghasználhatatlanabb lény vagyok az egyházban. Isten csalódásokkal sebesít és összetör. Felépít, aztán megengedi, hogy visszaessek a semmibe. Jobbal szeretnék együtt ülni és illéssel szimpatizálni. Munkálkodásom hiába való volt. Számomra nagyon sokat jelentett Charles de Foucault-nak az élete, amikor olvastam. Szeretett volna egy közösséget létrehozni. A tuaregek között élve imádságos, áldozatos élete volt. Ezek a vademberek is nagy tisztelettel tekintettek rá, és mégsem tudott mellette senki ott lenni. Később jött létre az ő közössége. Talán valaki most azt mondja, Isten hatalmas szolgáinak nem szabadna ilyen hangon beszélni, még érezni sem, mert ez a félelemnek és a hitetlenségnek a hangja. Azonban sok hittel telt óriásnak, akikre mi példaként nézünk, ez a nyelvezete. Hasonlóan rémes érzésekkel éltek, ezt mondva: nem tudtam elérni azt, amiről úgy gondoltam, hogy Isten arra hívott el. Sikertelen lettem. Talán többen is ismerjük ezt az érzést a szívünkben. Talán sokszor olyan borzalmasnak tűnő érzés. De egy kicsit most gondolkodjunk el. Megrázna titeket annak tudata, hogy Jézusnak is voltak olyan érzései, hogy teljesítménye nem volt elegendő. Izaiás próféta, mint egy a Mesiásnak a szavait fogalmazza meg a 49. fejezet 4. versében: hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Ezek a szavak nem Izaiás szavai, akit Isten felnőtt korában hívott szolgálatra, ezek Krisztusnak a szavai. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetbe tartja nevem. Az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ezek itt az Úr Jézus szavai, hogy ő hiába valóan munkálkodott, ami mint egy felelet volt az Atya kijelentésére: szolgám vagy Izrael, benned fogok megdicsülni. Jézus meglepő válasza a következő versben: hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Ezt mondhatnánk: milyen csodálatos, alig tudom elhinni, hogy Krisztus ennyire sebezhető volt. Vallomást tett az Atyának arról, hogy ugyanolyan dolgokon ment át, mint mi, akik teremtett lények vagyunk. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, mindenben kísértés szenvedett. emberi természetében ugyanazokat a csalódásokat kóstolta meg, mint mi, és hozzánk hasonlóan kétségbeesést is érzett a szívében, hozzánk hasonlóan ő is sebezhető volt. Ugyanazok a gondolatok gyötörték, amelyek engem is gyötörtek saját életemben. Ez nem az az ígéret, amit gondoltam, elvesztegettem erőmet, minden hiába való volt. A fenti sorokat olvasva, szeretetünk még jobban megerősödhet Jézus iránt. Megérthetjük, hogy a zsidókhoz írt levélben nem csak valami mondást olvasunk, hogy a főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Ő ismerte ugyanazt a sátáni kísértést, hallotta ugyanazokat a vádló hangokat. Küldetésed nem váltottad be. Életed egy hiába valóság. Semmit sem tudsz felmutatni munkálkodásod eredményeként. De mi is volt valójában Krisztus küldetése? Az ő küldetése Izajás proféta szerint az volt, hogy visszatérítse Izraelt Istenhez, hogy Jákob törzseit elfordítsa a bálványimádástól és a gonoszságtól. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Józsefus Flavius, Jézus idejében élő történész, Izrael állapotáról ezt írta. A zsidó nemzet olyan gonosszá és zsarnokká vált Krisztus idejében, hogyha a rómaiak nem pusztították volna el őket, Isten tűzesőt zúdított volna rájuk az égből, hogy elemészze őket. Ezért Krisztus, mint egy zsidó, küldetett el a zsidók közé, hogy felszabadítsa Isten népét a bűn erejétől, és hogy megszabadítsa a foglyokat. Jézus tanúskodott önmagáról. Megint csak Izajás próféta könyvében olvassuk, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Az atya erre készítette Krisztust, a világ kezdete előtt, és küldetése világos volt. Éles kardá tette számat. Megint csak Izajás prófétánál a 49. fejezetben olvassuk. Jézusnak olyan éles nyelvvel kellett tanítania, mintha szavai éles, kétélű kardként lennének, hogy a legkeményebb szíveken is áthatoljon. Itt tehát Krisztus azért jött erre a világra, hogy Isten akaratát betöltse, hogy Izraelt új életre hozza, és pontosan azt tette, ami megparancsolthatott, minden szava és tette az Atya által irányítatott. Jézus Isten akaratában élt, teljes hatalommal és erőteljes üzenettel. Azonban Izrael visszautasította őt. A sajátjába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Olvassuk János levelében, János evangéliumában. Csak gondold meg, hogy Jézus erőteljes üzenetet prédikált annak a nemzetnek, amelynek tagjai hihetetlen csodákat láttak. A vakszemek megnyíltak, süket fülek újra hallottak, a bénák járni kezdtek. Mégis visszautasították és lenézték Krisztus csodáit, szavaira nem hallgattak, üzenete nem törte meg kemény szívüket. Valójában a tanítása haragot keltett a vallásos szekták között. Saját követői elhatározták, hogy mivel szavait nem tudják elfogadni, ezért elhagyják őt, amikor az élet kenyeréről beszélt. Végül pedig saját tanítványai, a választott 12 is otthagyta őt, és a nemzet, melyet Jézus vissza akar gyűjteni az atyához, ezt kiáltotta, feszítsétek meg őt. Emberi szemmel nézve Krisztus rémesen megbukott küldetésében. Látjuk őt Jeruzsálem felett sírni saját sikertelenségén, hogy visszagyűjtse a népet az atyához, reménye látszólag összetörve. Jeruzsálem, Jeruzsálem, mely megölöd a prófétákat és megkövezed a hozzád küldötteket, hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, mint a madár összegyűjti fiókáit szárnyai alatt, és nem akartátok. Lám, meglátjátok, elhagyatott lesz házatok. Csak képzeld el, kedves testvér, Krisztus fájdalmát, amit éreznie kellett ahhoz, hogy ilyen szavakat mondjon. Talán még fel is kiáltott: hiába munkálkodtam. Elképzelem a sátánt, amint suttog a fülébe: itt van a ház, aminek a szabadításáért elküldettél, és pusztán hagytad. Az atya megengedte egy rövid ideig, hogy Krisztus érezze az emberi kétségbeesést, az életben gyakorolt sikertelenséget. Mindent beleadtam, erőmet, munkálkodásomat, engedelmességemet. Mi más tehettem volna még ahhoz, hogy felszabadítsam ezt a népet? Egész munkám hiába való volt. Érezte azt, amit Isten mindegyik nagy harcosa gyakorolt a századokon keresztül, érezte a kísértést arra, hogy saját magát vádolja sikertelenséggel, és sokan ezt érezték, amikor Isten világos küldetését nem tudták beteljesíteni. De miért történhetett az, hogy Jézus vagy Isten akármelyik szolgája ilyen kétségbeesett szavakat mondhatott: hiába dolgoztam? Hogyan volt képes Isten saját fia ilyet állítani, és hogyan süllyedhettek le ilyen szavakhoz hűséges hívők nemzedékei? Ez mindannak az eredménye, hogy a magas várakozáshoz képest a felmérhető eredmény nagyon csekély. Talán most úgy érezzük, hogy ezek a gondolatok sokkal igazabbak, mint máskor. Arra vagyunk hivatva, hogy az ő képmására elváltozzunk. Nem lehetünk keresztények enélkül a hivatás nélkül. Ez az egyetlen életcélünk. Egyre inkább Jézus képmására akarok változni. Fel akarok szabadulni saját magamtól, minden emberi ambíciótól, irigységtől, türelmetlenségtől, rossz hangulattól, másokról való gonosz gondolatoktól. Olyan akarok lenni, mint amiről Pál beszélt: hitben és szeretetben akarok járni. Uram, szívem arra vágyódik, hogy olyan legyek, mint te. Milyen hatalmas várakozások. Isten minden ígérete rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy támogasson minket. Kezünkben tartjuk Isten igéjét, mint egy kétélű kardot, és szívünk célja, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk, így hát kezdjük meg a munkát, hogy hozzá hasonlóvá legyünk. Egy rövid idő elteltével valami csodálatos dolog kezd történni. Sokkal türelmesebb leszel, a régi testi reakciókat képes leszel legyőzni, ezt mondva: ez nem olyan, mint Jézus. Esténként gyönyörködsz és gratulálsz magadnak a napi győzelemért. Ez jó nap volt. Jézuséhoz hasonló nap volt ez a mai. A hasonlóság először a közelünkben élők felé fog megnyilvánulni. Először a környezetet fogja észrevenni a változást. Szeretném azt mondani, hogy a naponta egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válás olyan emberi küzdelem a megváltozásra, amely nem egyszerűen működik. És sokszor az az érzésünk, hogy ez soha nem is fog megtörténni. És persze közben küzdünk mindig olyan gondolatokkal, érzésekkel, szavakkal, amelyek nem hasonlítanak Jézuséhoz. Emberi testi természetem képtelen megszabadulni a testiességtől. Ez a munka csak a Szentlélek által lehetséges. Rómaiakhoz írt levélben olvassuk: mert ha test szerint éltek, biztosan, bizonyosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Egyszerűen csak a Szentlélek erejének kell átengedni magunkat, ez az egyetlen mód arra, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. A következő gondolat kezd el üldözni. Az Úr elhívott, felkent. Istenfélő szolgák által tanított. Hát hogyan lehet az, hogy még mindig olyan testi gondolatokkal vagyok eltelve? Néha hasonló gondolatoknak adjuk át magunkat, mint Isten hivatott népe a századokon keresztül: hiába munkálkodtam, erőmet és időmet elvesztegettem, Isten ígéretei nem lettek betöltve bennem, hibáztam abban, hogy a terveket gondolataimmal és cselekedeteimmel valamennyire is beteljesítsem. Nem vagyok olyan szent, mint ahogy annak idején szerettem volna. Nem lettem más ember. Isten nem is akarja, hogy más ember legyek. Csak tanuljam meg, ki is vagyok én. És az ő segítségével tudjam kézben tartani magamat. Thomas Merton írja az ő naplójában, nagyrészt azért vagyunk annyira nehézkesek, mert túl komolyan vesszük önmagunkat, és ezáltal megbénítjuk lelkünket. Túl sokat várunk önmagunktól, pedig Istentől kellene várnunk mindent, hiszen egészen tőle függünk. Az Úr ismeri a harcodat. Ő is átment ugyanezen a csatán, és az nem bűn, hogyha ilyen gondolatoktól szenvedsz. Vagy pedig a sikertelenség és az összeomlott várakozásaid miatt vagy elkeseredve, Jézus is átment az ilyen érzéseken, pedig ő büntelen volt. Másodszor, nagyon veszélyes dolog, hogy ilyen pokoli hazugságok gerjesztik és gyullasztják a lelkünket. Jézus megmutatta szavaival a kivezető utat az ilyen kétségbeesésből, haszontalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Krisztus lényegében azt mondja, a végső döntés atyámnál van. Egyedül ő az, aki eldönt mindent azzal kapcsolatban, hogy milyen sikerrel szolgáltam őt. Isten ezzel a verssel sürget minket, ne hozzál bírói határozatot saját munkád felett, én helyettem. Nincs jogod sikertelennek nevezni magad. Nem tudhatod, hogy milyen hatása volt a szolgálatodnak. Egyszerűen képtelen vagy látni azokat az áldásokat, amelyek a tieid lesznek. Bizony nem fogunk sok mindent látni és megérteni mindaddig, amíg majd meg nem állunk az örökké valóságban Isten előtt. Hány olyan ember van, akit talán mi magunk is ismertünk, mennyire áldás volt az életük, és mégis kudarcosnak élték meg. Talán nagyon sokszor éppen a temetésen, amikor elbúcsúzunk emberektől, látjuk adott esetben a nagy tömeget, és ő maga pedig nagyon sokszor elítélte önmagát, nem tudta elfogadni. Mert nem azt vette észre azokat az ajándékokat, amelyeket birtokolt, hanem mindig a hiányaival volt elfoglalva. Aki átadja magát Istennek, és engedi, hogy a Szentlélek vezesse, az képessé válik arra, hogy az adottságait kamatoztassa, és azzal legyen elfoglalva, ne a hiányaival. Jézus hallotta az atyát. Izrael nem lett összegyűjtve, igen, erre hívtalak, de nem minden úgy történt, mint ahogyan azt elképzelted, de az amúgy is csak egy kis része volt annak, ami a tiéd lesz. Mindaz semmi ahhoz képest, amit előkészítettem részedre. Az egész világ számára világosság leszel, és végül Izrael is egybe fog gyűjteni, az ígéret be fog teljesedni. Viszont nem csak a zsidóságnak leszel világosság, hanem a nemzeteknek is. Üdvösséget fogsz hozni az egész földre. Mint ha ezt mondta volna az Isten, ezt mondta volna az Atya a fiának, a megtestesült fiának. És tudjuk, hogy így is lett. Az a sikertelennek és kudarcosnak tűnt élet a maga szürkeségében az egész világ megváltását eredményezte. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzá térítsem, Izraelt hozzá gyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Olvassuk tehát Izajás próféta 49. fejezet 5. versétől a 6. verséig. Ne hallgassunk az ellenség hazugságaira többé. Ehelyett inkább találjuk meg a Szentlélekben a nyugalmunkat, abban a hitben, hogy ő készít fel minket arra, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljunk. És ki kell emelkednünk a kétségbeesésből. Továbbá szilárdan kell állnunk a Szentírás szavain. Legyetek tehát álhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim, mondja Szent Pál apostol. Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiába való. Buzgalommal munkálkodjunk. Felejtsd el, és hagyd magad mögött a sikertelenség gondolatát. Most itt van az idő, hogy térj vissza, és folytasd a munkádat. Semmi sem lesz hiába való. Még sok minden van számodra tartogatva. Elég a búslakodásból, örvendezz, mert nem hagytalak el. Többet fogok tenni, mint amit képes leszel kérni, vagy elgondolni. Sokszor eszembe jut az a kép, amikor annak idején a szerzetesi előjárói munkámhoz hozzátartozott a régi Pálos Kolostor romok között járni, megismerni a helyeket. Egyik rendtársammal beszélgettem, hogy a testvérek, amikor ezekben a kolostorokban, a középkorban imádkoztak, nem is gondolták, hogy majd egyszer a romok között több száz évvel később pálosok fognak majd beszélgetni a múltról. De a kolostor romjai közepette mégiscsak, ha le is hullottak a tetőszerkezetek, összeomlottak a boltívek, de a falak valahol megmaradtak, és a falakba beköltöztek a madarak, a fák kinőttek, az ágai benyúltak a gyönyörű szép gótíves ablakokon, az élet más formában, de mégis megjelent. A romokat átöleli az életről szóló múlhatatlan tanúság. A mi életünkben is ilyen formában kell látnunk. Nem biztos, hogy azok a terveknek kell megvalósulni, amit elgondoltunk, hanem el kell fogadnunk, hogy Isten használjon bennünket az ő akarata és elgondolása szerint. Kedves testvérek, a nagybőti időszakban fontos, hogy képessé váljunk arra, hogy az áldozathozatalaink, a böjtjeink az imádsággal párosulva megnyissák a szívünket, elfogadni Isten akaratát, és soha ne felejtsük el, mindenfajta küzdelmünk és sikertelenségünk egyre inkább hasonlóvá tesz a mi üdvözítőnkhöz, aki kereszt halálával, feltámadásával megváltott bennünket. Ezekkel a szavakkal kívánok a kedves testvéreknek áldott nagybőti időszakot. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!